Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Közzétették Ferenc pápa márciusi szertartásainak rendjét. Ferenc pápa motu propriója a hittani kongregáció szekcióinak átalakításáról. Pietro Parolin bíboros államtitkár támogatásáról biztosítja Sefcsuk kijevi nagyérseket. A lengyel püspökök egységre szólítják az orosz és ukrán katolikus és ortodox főpásztorokat a békéért. Katolikus kollégium épült prágai magyar diákok számára. Interjú Balga Zoltán atyával, prágai magyar plébánossal. Befejező rész.
Ferenc pápa márciusi szertartásai. Diego Ravelli prelátus, pápai szertartásmester bejelentette a következő havi pápai programokat, amelyek a nagybőjt kezdetének szertartásaival kezdődnek. Hamvazó szerdán, amely idén március 2-ára esik, a pápa vezeti a stációs körmenet immár 60 éves rítusát, amelyet 23. János 1962-ben vezetett be. Ennek során Ferenc pápa délután 16:30-kor indul el az Aventinus Dombi Szent Anselm bencés bazilikából a közeli Szent Szabina bazilikához, ahol 17:00-kor a pápa a szentmisét mutat be, és elvégzi a hamvaszkodás szertartását. Március hónapra másik két pápai eseményt is bejelentett Ravelli prelátus. Március 4-én délelőtt 10:30-kor tartják a rendes nyilvános konzisztóriumot egyes szentélyavatási ügyek megszavazására, míg a hónap végén, március 25-én délután 17:00-kor a pápa vezeti a Szent Péter Bazilikában a bűnbánati szertartást. Hittani kongregáció, két szekció saját titkárokkal. Megjelent a Fidem Servare kezdetű motu proprio, amellyel Ferenc pápa módosítja az egykori Szent Officium, Szent Hivatal szervezeti felépítését azáltal, hogy szétválasztja a doktrinális és a fegyelmi hivatal vezetőit. A dokumentumot az Osservatore Romano Vaticani napilap február 14-i számában tette közzé, ezzel életbe is lépett az átalakítás. Ferenc pápa február 11-én a Lourdi Szűz Mária liturgikus emléknapján kelt motu proprio kiadásával módosította a hittani kongregáció belső felépítését. Világosan elkülönítette a doktrinális és a fegyelmi kompetenciákat, két külön szekciót létrehozva, és mindegyik élére egy-egy titkárt jelölt ki. A dikasztériumot vezető bíboros prefektusnak tehát két helyettese lesz. A reform célja, hogy megfelelő jelentőséget tulajdonítson a hitbeli kérdésekkel foglalkozó doktrinális szekciónak és alapvető szerepének a hit előmozdításában, a fegyelmi tevékenység mellőzése nélkül, miután évtizedek óta sok erőfeszítést és humán erőforrást fektettek be az egyházi visszaélési esetek kivizsgálásába. Így módon a saját titkárral rendelkező mindkét szekció több erővel és autonómiával rendelkezik majd. A címválasztás kapcsán Fidem Servare, a hit megőrzése, a pápa hangsúlyozza, hogy ez a legfőbb feladat, egyben a legvégső követendő kritérium az egyház életében. A hittani kongregáció magára veszi ezt a fontos elkötelezettséget, felvállalva mind a doktrinális, mind a fegyelmi kompetenciákat, ahogyan azt a pápák, különösen 6. Pál és 2. János Pál kijelölték. Ferenc pápa tekintettel a kongregáció által a különböző munkaterületeken az évek során megszerzett tapasztalatokra, annak érdekében, hogy feladatai ellátásának jobban megfeleljen, elrendeli, hogy a dikasztérium két részlegből álljon, a doktrinális és fegyelmi hivatalból, amelyeket egy-egy titkár koordinál, aki a saját hatáskörébe tartozó területen segíti a prefektust, a titkárhelyettes és az illetékes irodavezetők közreműködésével. A doktrinális hivatal olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek a hitbeli és az erkölcsi tanok előmozdításával és védelmével kapcsolatosak. Ezen kívül támogatja a hit ismeretének növelését és a hit közvetítését célzó tanulmányokat az evangelizáció szolgálatában. Ezáltal megvilágítása a lét értelme megértésének ismérve lehet, különösen a tudományok és a társadalom fejlődése által felvetett kérdésekben. Megvizsgálja továbbá a többi dikasztérium által kiadni tervezett dokumentumokat, a szilárd hit szempontjából problematikusnak tűnő írásokat és véleményeket, elősegítve a szerzőikkel való párbeszédet, és megfelelő orvoslást javasolva nekik. Ez a részleg foglalkozik a volt anglikánok személyi ordinariátusait érintő kérdésekkel és a házassági hivatal vezetésével, amely az úgynevezett privilégium fideit érinti, és a két meg nem keresztelt, illetve az egy megkeresztelt és az egy meg nem keresztelt személy között létrejött házasság felbontását vizsgálja. A fegyelmi rész a kongregációnak fenntartott és az itt létrehozott apostoli legfelsőbb bíróság által kezelt bűncselekményekkel foglalkozik. A szekciónak feladata a kánonjogi törvények által előírt eljárások előkészítése és kidolgozása annak érdekében, hogy a kongregáció a különböző igazságszolgáltatási szintjein, prefektus, titkár, ügyész, kongresszus, rendes ülés, a delicta graviora, súlyos büntettek elleni fellebbezéseket elbíráló kollégium elősegíthesse a helyes igazságszolgáltatást. Ebből a célból a fegyelmi részleg a püspökök és a jogalkalmazók számára megfelelő képzési kezdeményezéseket mozdít elő, a saját hatáskörükre vonatkozó egyházjogi normák helyes megértésének és alkalmazásának elősegítése érdekében.
Pietro Parolin bíboros államtitkár támogatásáról biztosítja Sevcsuk kijevi nagyérseket. Az ukrajnai görögkatolikus egyház február 14-én sajtóközleményben tudatta, hogy Pietro Parolin bíboros hétfőn telefonon felhívta Sziatoszláv Sevcsuk kijevi nagyérseket, az ukrán görögkatolikus egyház vezetőjét és a Szentszék támogatásáról biztosította a helyi görögkatolikus egyházat. Február 14-én hétfőn Pietro Parolin bíboros államtitkár telefonált Sziatoszláv Sevcsuk Kijev Halics görögkatolikus nagyérsekének, hogy kifejezze a Szentszék közelségét az ukrajnai katolikus egyházhoz és szolidaritásáról biztosítsa a lakosságot az Ukrajna körül kialakult konfliktus kiterjedésének ebben a nehéz pillanatában. Sziatoszláv Sevcsuk nagyérsek a maga részéről tájékoztatta Parolin bíborost arról a szolgálatról, amelyet az ukrajnai görögkatolikus egyház teljesít a jelenlegi orosz invázió veszélye közepette, és köszönetet mondott a Szentszéknek, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az ottani helyzetet. Az ukrajnai görögkatolikus egyház feje különleges köszönetét fejezte ki Ferenc pápának a vasárnapi úrangyala ima során tett újabb felhívásáért, hogy imádkozzanak Ukrajna békéjéért, és a háború veszélyének elhárításáért. Az ukrán nép érzi a Szentatya különleges aggodalmát az ukrajnai békéért, és nagyra értékeli a Szentszék diplomáciai erőfeszítéseit, amelynek célja a jelenlegi nemzetközi válság leküzdése. Ebben a mostani zűrzavaros helyzetben Pietro Parolin bíboros államtitkár támogatásáról biztosítja Sevcsuk kijevi nagyérseket, püspöktársait, a papokat, a híveket és az egész ukrán népet a Szentszék támogatásáról, szolidaritásáról és a mindenkiét végzett imádságáról, zárul Pietro Parolin bíboros államtitkár telefonüzenete.
ügyelpüspökök egységre szólítják az ukrán és orosz katolikus és ortodox főpásztorokat a békéért. Egyesítsük lelki erőinket azért, hogy elkerüljünk egy újabb háborút. A lengyel, orosz és ukrán területen élő Krisztus hívők együtt imádkozzanak Istenhez a békéért. Buzdít a lengyel püspöki konferencia elnöke levelében, melyet február 14-én Szent Cirill és Metód Európa társvédő szentje ünnepén tett közzé. Jézus Urunk így tanított: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Az elmúlt hetekben a sajtó beszámolt a súlyos fegyveres konfliktus veszélyéről Ukrajnában. Minden háború az emberiség tragédiája. Emberek százai, ezrei halnak meg benne. Sokakat megcsonkít, milliók hordozzák magukban a belső sebeiket, melyek nehezen gyógyulnak. Az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges háború drámáját tovább súlyosbítja a tény, hogy mindkettő keresztény és szláv nép, mutat rá levelében Stanisław Gandecki poznányi metropolita érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke, majd így folytatja: emberi szemmel és az isteni ítélet szemszögéből nézve is a két népben sok a közös vonás, úgyhogy nem a gyűlöletre, hanem a tiszteletre és a kölcsönös barátságra kellene törekedniük. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele a népek jogának tiszteletben tartása, amibe beletartozik az önmeghatározás és a területi integritás joga is. Élénken él emlékezetünkben a múlt század, mely két szörnyű háború tanúja volt. Szent II. János Pál pápa, aki személyesen megtapasztalta mindkét önkényuralmat, azt írta, hogy a háborúk gyakran más háborúkat indítanak el, mert táplálják a mély gyűlöletet, igazságtalan helyzeteket teremtenek, és lábbal tapossák az emberi méltóságot és jogokat. Általánosságban véve nem oldják meg a problémákat, amelyekért kirobbantották őket, és ezért azon túl, hogy ijesztően károsak, fölöslegesek is, írta még Szent II. János Pál pápa a 2000. évi béke világnapi üzenetében. A lengyel főpásztor hozzáteszi: minden háború őrültség. Gandecki érsek tehát szomszédos testvéreihez, Oroszországhoz és Ukrajnához fordul, akikkel közös történelmük és a szent keresztény hit köti össze őket. Egyesítsék lelki erőiket Oroszország, Ukrajna és Lengyelország különböző felekezetű Krisztus hívő testvérei. Együtt emeljék föl könyörgő imájukat Istenhez, aki maga a béke, hogy elűzzék a térségben egy újabb háború rémképét. Fohászuk legyen kiáltás azért, hogy megelőzzék ártatlan emberek ezreinek szenvedését és halálát, főként a leggyengébbekét és kiszolgáltatottakét, akiknek nem lesz erejük és lehetőségük elmenekülni a háború kitörésekor. A lengyel püspöki konferencia elnöke ezért arra kérte valamennyi lengyelországi katolikus hívőt, hogy imádkozzon az ukrajnai békéért. Most pedig az ukrán és orosz katolikus és ortodox főpásztorokhoz fordul, hogy híveikkel együtt kérjék az Urat, térítse meg a háborúra és pusztításra éhes kormányzók szívét, fordítsa őket az irgalmasság és a béke felé. Levele végén a lengyel főpásztor Szent Pált idézi: mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Szent Cirill és Metód, a szlávok apostolai esdjéki Istentől a béke ajándékát Európa számára.
Katolikus kollégium épült prágai magyar diákok számára. Interjú Balogh Zoltán atyával, prágai magyar plébánossal, befejező rész. A múlt héten liturgikus tanulmányai végzése céljából Rómába járt Balogh Zoltán felvidéki atya, a prágai magyarok lelkésze, aki ez alkalomból felkereste rádiunkat. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünk záró részét. Van saját önálló templomotok?
A Vencel tér közelében a Szent Henrik és Kunigunda plébánia templomban vannak rendszeresen a magyar nyelvű szentmisék. Nagyon érdekes csatlakozási pont, hogy a Szent István felesége Boldog Gizella és a Szent Henrik, aki a templomunk védőszentje, ők testvérek voltak.
Édes testvérek, igen.
Hát úgy gondolom, hogy van egy ilyen magyar vonatkozása is a dolognak. Lévén, hogy Prágában több mint 100 magyar diák tanul, így jött az ötlet, hogy jó lenne számukra egy magyar katolikus diák otthont létrehozni.
Ahol otthon vannak.
Nyilván. Így a plébánia tetőterében a Magyar Katolikus Püspöki Kar támogatásával sikerült kialakítani egy 11 fő befogadására alkalmas diákotthont, amelyet most március 20-án fogunk átadni a Prágában tanuló magyar diákok részére.
És ki jön a magyar részről, aki a magyarságot képviseli, magyar egyház részéről?
Magyarországról most Udvardi György érsekatya fog érkezni, nyilván jelen lesz cserésztről Domingue Duka bíboros úr is. Bízom benne, hogy további közös pont lesz ez a cseh és a magyar egyház között, már csak annak is köszönhetően, hogy a kollégiumnak az Adalbertinum nevet fogjuk adni.
Aki Esztergom félvédőszentje, aki István királynak a nagy patronusa volt, aki megbírmálta őt.
És aki Prágából, a Brevnovi Bencés kolostorból indult missziós útjára.
Igen. És egyszerre védőszentje Csehországnak, Lengyelországnak és Magyarországnak.
Nem is olyan rég fedeztem fel még egy magyar vonatkozást a templommal kapcsolatban, amikor Isten szolgája Eszterházy János visszakerült a gulágból, halálbüntetést róttak ki rá, és a testvére Mariska Prágába érkezett, hogy közben járjon, hogy ezt a halálbüntetést módosítják életfogytiglani büntetésre, és amikor megérkeztek Prágába, a Vencel téren voltak elszállásolva egy hotelben, és szentmisére szeretett volna menni, és a vele levő egyébként zsidó vallású jogász, ügyvédjük, hát ezt a templomot javasolta, hogy hát itt van a közelben a Szent Henrik templom, hát menjünk oda misére. És az emlékirataikban a Mariska leírja, hogy beléptem a templomban, tele volt férfiakkal, egy idős atya épp a mi atyánknál tartott, és én az oldal kápolnában található Mária kép előtt imádkoztam. Ez egy úgynevezett passzaui Szűz Mária kegykép, és még aznap jött a hír, hogy a halálbüntetést eltörölték, és életfogytiglani börtönbüntetésre módosították. Mariska másnap elmegy a templomba, és szentmisét iratott hálából, a szűzanya iránti tiszteletből, hogy a testvérét így módon Szűz Mária közbenjárásának köszönhetően meg tudta menteni. Nagyon gyakran elmondom, hogy a mi templomunkban van egy ilyen Eszterházy János kötődés is.
És van egy erős Szűz Máriás közbenjárás is, amit én szeretettel kívánok neked, meg a közösségednek is, hogy tartson meg benneteket, adjon jó kedvet, derült nektek, tartsd össze, mint jó pásztor asszonyájat. Köszönöm a beszélgetést, és már most szívesen hívlak téged a következő beszélgetésre. A Balogh Zoltán atyával, a prágai magyarok lelkészével készített beszélgetésünk befejező részét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunkat hallották. Híreinkért látogassanak el honlapunkra, a www.vaticannews.va oldalra, ahol az adásainkban elhangzott interjúkat, illetve korábbi műsorainkat is visszakereshetik. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Ima a beteg gyermekekért.